Jó napot kívánok! Könyvben utazunk a következő órában itt a hétvégi menetrendben. Az életmódváltás fontosságáról, a túlsúlyról szól a következő óra, Olá Andrea interjúja.
Idézek a fülszövegből. Ha kéretlen tanácsokat kapsz, ha megjegyzéseket tesznek arra, hogy mit és mennyit teszel, ha bizonytalan vagy, hogy mennyit kéne mozognod, ha segítséget kérnél, mert nem érted, hogy mitől érzed magad rosszul, ha megjegyzéseket tesznek a testalkatodra, ha te szeretnéd alakítani az életmódodat, akkor vedd be a túlsúly füzetet, hogy most és 20 év múlva is jól érezhesd magad magadban. Vendégem gyerekgyógyász és endokrinológus dr. Gágy Zsófia, aki a Semmelweis Egyetem gyerekgyógyászati klinikájának életmódambulanciáján dolgozik, ami egyébként a Tűzoltó utcában működik. Természetesen azokról a tapasztalatokról kérdezem először, amelyek a könyv megírásáig vezették őt és a kollégáit.
2022-ben indult el a gyerekklinikán az életmódambulancia, aminek az a célja, hogy segítsük azokat a családokat, ahol a gyereket vizsgáltuk a klinikán túlsúly miatt, és az lett a zárójelentésben a szerepel, hogy a gyermek túlsúlya mögött életmódi okok állnak. Ennek viszont sajnos már bizonyos szövődményeit lehet látni, és hogy életmódváltásra van szükség ahhoz, hogy hosszú távon ezek a szövődmények jól alakuljanak. És nekik hoztuk létre az életmód ambulanciát, mert ez az életmódváltás az egyáltalán nem egy könnyű dolog, tehát nem ezen múlik, hogy mi leírjuk-e a zárójelentésbe, hogy erre van szükség. Itt dolgozik pszichológus, dietetikus, gyógytornász és orvos, és ez igazából egy 2 éves program, tehát ez nem egy egyszer eljövünk 20 percre program, hanem 2 év alatt nagyon sok alkalommal, nagyon sok órát kell ezekkel a konzultációkkal, illetve hát ez egy lehetőség is nyilván a családoknak, hogy nagyon intenzív és nagyon személyre szabott tanácsokat, meg segítséget kapjanak. És igazából ez a könyv, ez az életmód ambulanciához kötődik, mert az első gondolatunk az volt, hogy azok az információk, amik a túlsúlyjal kapcsolatos szövődményekkel, étkezéssel, alvással, mozgással el szeretnénk mondani, vagy azt szeretnénk, hogy tudjanak ezek a gyerekek róla, azokat jobb, ha le is írjuk, hogy ne csak akkor ott elmondjuk, hanem ők ezt el tudják vinni otthon is, nézegetni otthon is, gondolkozni róla. És nagyjából így indult ez a könyv, amikor először megkerestük a grafikust és a dizájnert, akkor azt mondtuk, hogy ez egy 24-32 oldalnyi kis kiadvány lesz némi szöveggel, és elkezdtük összerakni, hogy mi mindent szeretnénk belerakni, és egyre nagyobb lett, egyre jobban dagadt ez a füzet, ami eredetileg valóban egy füzetnek készült, és így lett, amikor elkészült az életmódambulancia számára, akkor ezért lett ez egy túlsúlyos füzet. És erre játszik rá nagyon-nagyon sokat már a grafikai anyaga, attól kezdve, hogy az első verzió, ez az életmódambulancián használt verzió, ennek a kötészete olyan, hogyha valaki nagyon sokat dolgozik vele, nagyon sokat nyitogatja, ebből elkezdenek kijönni a papírok. Tehát ez tényleg karcsúsodik, lead az oldal számából.
Milyen jó ötlet.
És aztán az derült ki, hogy egyrészt mi nekünk nagyon tetszett, ami elkészült, és nagyon elégedettek voltunk vele, nagyon sokat dolgozott vele a pszichológus, a gyógytornász, a grafikus és a designer is, hogy ez valóban egy olyan világ legyen képi világban is, ami stigmamentes, nagyon empatikus, nagyon biztonságos, nagyon nyitott, és arra ösztönzi az olvasóját, hogy ő kezdjen el a könyvvel is dolgozni, és aztán saját magával. És szakmailag is nagyon sok elismerést kaptunk. A projekt megnyerte az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének egészségértés díját, és nagyon sok orvos keresett minket védőnő, hogy ők is szeretnének ebből a könyvből, szeretnének vele dolgozni, szeretnék odaadni gyerekeknek. És akkor kezdtünk gondolkozni, hogy mi az, amivel esetleg még inkább ki tudnánk ezt egészíteni, mi az, amit még szívesen beleraknánk, és akkor kerestünk meg gyerekkönyvkiadót, és találtuk meg a Csibotát nagyon jó partnerként arra, hogy akkor ez tényleg egy olyan verzióban is elkészüljön, ami már nem csak az életmód ambulanciához kötődően, tehát nem egy orvos, egy pszichológus társaságában használható, vagy az általuk fölállított szabályok vagy feladatok mentén használható, hanem valaki, aki csak úgy kézbe veszi, el tudjon kezdeni vele dolgozni, és el tudjon kezdeni, ha akar, magával is dolgozni.
Helyezzük képbe hallgatókat, hogy hány éves gyerekekről beszélünk. Egyrészt másrészt pedig a szövődményeket és az életmódi okokat mondta, de ez nem biztos, hogy mindenkinek világos, hogy ez mit jelent. Tehát milyen szövődmények, mi az, amit tapasztal a gyerek, a szülő?
A gyerekkori túlsúlynak már akár gyerekkorban is megjelenhetnek szövődményei, tehát már kiskamaszoknál látunk cukoranyagcserezavart, magas vérnyomást, emelkedő vérzsírszinteket, a máj eltéréseit. Vannak gyerekek, akik panaszkodnak arra, hogy érzik a lábukat, térdüket, és sokszor látjuk azt, hogy az asztmás légzészavarok rosszabbak például, vagy felerősödnek ezeknél a gyerekeknél, vagy nehezebben kezelhetőek. De panaszként jelentkezhet reflux is, tehát a gyomortartalomnak a nyelőcsőbe kerülése, és alvászavarok is kialakulhatnak, tehát nem megfelelő minőségű alvás. Azért, mert a légutak úgy szűkülnek egy nagyobb túlsúly esetén alvásban, ami már akadályozza a légzést. És ami még nagyon fontos, és nem testi szövődmény, de mindenképpen kell gondolkozni is róla, meg foglalkozni vele, azok a pszichés szövődmények, hiszen tudjuk azt, hogy ezek a gyerekek egyrészt nagyon sok bántással, nagyon sok külső és belső kritikával találkoznak, és azt is tudjuk, hogy nagyon sok pszichés problémának tud tünete lenni olyan fajta túlevés, amit nem tud az illető kontrollálni.
És milyen korosztályra gondoljunk?
Alapvetően azt gondolom, hogy kiskamaszkortól indul el az az igény a gyerekekben, hogy egy picit a saját kezükbe vegyék azt, hogy mi történik velük. Akkor kezdenek el kritikusabban nézni a körülöttük levő világra, kritikusabban nézni a szüleikre, a szüleiktől kapott szokásaikra, a családi ünnepek menetrendjére, vagy a közös nyaralásoknak a programjára. Illetve hát az is nagyon fontos nyilván, hogy kiskamaszkortól kezd el a testük nagyon megváltozni a gyerekeknek, és ez is egy olyan pont, amikor minden gyerek elkezd foglalkozni azzal, hogy ő vele mi történik a testével, mi fog történni a testével, és hogy mi minden van az ő kezében ezzel kapcsolatban. Tehát ilyen szempontból ez az a korosztály, akinek ez hasznos lehet, akinek erre szüksége van, és aki nyitott lesz arra, hogy a könyvnek az információit, a kérdéseit, a képeit, a feladatait elkezdje feldolgozni, vagy átszűrni magán. Másrészt azt gondoljuk, hogy szülőknek vagy felnőtteknek is nagyon jó tud lenni ez a könyv, hiszen felnőtt fejjel is nagyon sokszor gondolkozik az ember azon, hogy az, ami itt életmódja van, ahogy eszik, ahogy mozog, ahogy alszik, és az, amit a tükörbe lát, vagy amit magáról gondol, az milyen viszonyban van egymással, tehát, hogy nem titkolt célunk, hogy azért felnőttek is forgassák ezt a könyvet. Azt is fontosnak tartjuk, hogy a túlsúlyjal élő gyerekek, szülei egy olyan könyvet lássanak, olyan képeket és olyan megfogalmazásokat lássanak, amivel segíteni tudnak a gyereküknek abban, hogy a saját testükkel és a saját testük alakulásával harmóniába tudjanak lenni.
Jó, hogy ezt mondod, mert az életmódi okoknál nyilván a gyerek sok esetben hiába akarna változtatni, nem ő vásárol benne, nem ő készíti a szendvicset, vagy általában nem, de mondjuk készítheti akár a 10 órait, és nyilván az, hogyha csokoládéval jutalmazzák, vagy nem tudom, ünnepekkor tényleg torta van mindig, szóval az egy szokás, ami a családban a szülőktől jön, és lehet, hogy azok szüleitől jön. Tehát, hogy ezen változtathatók szerintem.
Így van. Igazából én azt gondolom, hogy gyerekkorban is tulajdonképpen felnőtt korban sem lehet a környezet segítsége nélkül életmódot váltani, és gyerekkorban meg ez végképp így van, hiszen a szülő lesz az, aki vásárol, aki főz, vagy aki nem vásárol, aki nem főz, és nagyon sokszor a szülő az, aki támogatni tudja a gyereket abban, hogy változtasson, és sajnos elég sokszor van az, hogy a szülő tudja ebben akadályozni a gyereket.
Hogyha a lelki okokat vesszük, és mondtad, hogy esetleg bántják, vagy csúfolják, megszólják, vagy lehet, hogy nem, csak úgy érzi, de milyen pszichés okok miatt eszik már a kiskamasz esetleg többet, mint kellene. Szóval a bánatevés, ugye a felnőtteknél jellemző, vagy a stresszevés. Felnőttek esetében gyakran van, hogy azzal jutalmazza magát, vagy azzal gyógyítja magát, hogy tolja a szénhidrátot.
Igazából én a kiskamaszkor elé mennék, tehát, hogy ezek az étkezési szokások, illetve az ételekkel való viszony, az sokkal hamarabb kialakul, akár már csecsemő meg kis korban, és az, ahogy mondod, ez nagyon fontos, hogy az mondjuk, hogy az étel jutalmazása, vagy a csokoládé jutalmazása, vagy vigasztalása, tehát hogyha elesik egy gyerek, és nagyon megüti magát, akkor mi a körülötte levő felnőttnek az első reakciója, hogy gyere, nem baj, adjél egy kis csokoládét, vagy ezzel megvigasztallak, vagy hogy jól sikerül valami, akkor gyere, jutalomból menjünk el a cukrászdába. Tehát, hogy ezek az ételekhez, meg az étkezéshez kötődő érzelmi hangsúlyok, ezek már sokkal kisebb korból, otthonról alakulnak ki. És ezért nem tudok mondani egy határt, hogy mikortól kezdve van az, hogy érzelmek, erős érzelmek megfogalmazására vagy feldolgozására az emberek egy része és a gyerekek egy része is evéshez fordul. Ezt tudni kell, hogy az evésnek nagyon-nagyon sok funkciója van mindenképp, és ez túlsúlytól teljesen függetlenül így van. Tehát, hogy a ragadozó halakhoz képest az emberek nagyon-nagyon sok funkcióban esznek, és nem csak a táplálkozás vagy a kalóriabevitel ezeknek a célja, hiszen egy csomó kulturális hagyományunk is fűződik evésekhez, ünnepi ebédekhez, lakomákhoz, torokhoz, agapékhoz, tehát egy csomó olyan pont van, ahol van valamilyen szociális vagy kulturális funkciója az étkezésnek. Nagyon sok szabadidős program tud étkezéshez kötődni, és ezt, amikor az ember változtatni akar az életmódján, és változtatni akar azon, hogy eszik, mennyit eszik, mikor eszik, akkor az is nagyon fontos, hogy ezt tudatosítsa magában, hogy az ő életében melyik napszakban milyen funkciója van egy-egy étkezésnek. És ennek egy része tud lenni egy pszichés megküzdési stratégia, tehát mondjuk érzelmi evés, amiben beletartozhat a stresszevés is, de beletartozhat akár az örömevés is, vagy a szorongás oldásának a funkciója, és ezeket is ugyanúgy ki kell bontani, és hogyha olyan pszichés probléma van a háttérben, aminek egy jó megoldása tud lenni az evés, de ha nincsen az evés, akkor ott marad a pszichés probléma, akkor ezzel foglalkozni kell. Tehát, hogyha valaki a szorongását mondjuk evéssel tudja oldani, akkor nagyon fontos, hogy a szorongását tanítsuk meg valami mással oldani, derítsük ki, hogy mi az oka, és próbáljunk más eszközt adni a kezébe, hiszen ha csak az evést elveszem tőle, az lehet, hogy folyti fog, de a szorongás ott marad.
Nagyon nagy erénye a könyveteknek, hogy interaktív. Egészen fantasztikus, hogy tulajdonképpen nincs olyan fejezet, amiben nem kap, talán van, de nagyon kevés, amikor nem kap feladatot a gyerek. Mi gondolkodjon, milyen kérdéseket tegyen föl magának, mit jegyezzen le, hogyan mozogjon, kipróbálhat dolgokat, és szerintem ez hihetetlen érdekes, főleg egy kiskamasznak, de szerintem felnőttnek is nagyon, hogyha a pszichés oldalát nézzük, most csak néhány példát, hogyha mondanál, hogy ez az interaktivitás, ez hogyan néz ki.
Az interaktivitásnak több funkciója van egyébként a könyvben, tehát hogy azért ennek van egy didaktikus vagy pedagógiai funkciója is. Tehát az, hogy tudjuk, hogyha kérdéseken keresztül tanul meg valaki valamit, az egy sokkal inkább elmélyülő tudás lesz. De az is nagyon fontos, hogy azt szeretnénk, hogy aki olvassa, az kezdjen el ezekről a témákról gondolkozni, és kezdjen el abban gondolkodni, hogy vajon az ő életében, az ő életmódjában ezek a dolgok hogy vannak. Hiszen mi nem egy uniform módszert szeretnénk adni ezzel a könyvvel, hanem azt szeretnénk mindenkinek külön-külön megmutatni, hogy saját maga életén belül hogyan tud apró lépésekkel, olyanokkal, amit maga vonzónak vagy elérhetőnek talál, változtatni. A kérdések között éppen ezért vannak olyanok, amik arra vonatkoznak, hogy gondold végig, mondjuk ezt, amiről az előbb beszéltünk, hogy nálatok az ünnepeken milyen étkezések szoktak lenni. Vagy akár az, hogy gondold végig azt, hogyha valaki nálatok föláll az asztaltól, akkor mit szokott mondani? Azt mondja, hogy jaj, de jól laktam, vagy szétreped rajtam a nadrág, ez jól esett, vagy azt mondja, hogy ez jól esett, vagy azt mondja, hogy ez finoman volt fűszerezve. Vagy hogy milyen izgalmas, hogy kipróbáltam egy új ízt. Nagyon-nagyon sokféleképpen lehet reagálni arra az embernek, hogy végzett egy étkezéssel, és ezeknek mindnek szerepe van abban, hogy az embernek az étkezéssel való viszonya alakuljon. Vannak olyan feladatok is, amik tényleg a könyvben szereplő információk feldolgozásában segítenek, mondjuk az, hogy az inzulinrezisztencia, cukoranyagcserezavar, hogyan vannak egymással kapcsolatban, és hogyan lehet ezeket befolyásolni. Vannak benne böngészős feladatok, vannak benne ilyen keresztrejtvényszerű feladatok is, tehát hogy a feladatok maguk is, vagy az interaktív rész is nagyon sokszínű szeretne lenni, és célunk az, hogy önmagába a képekkel, vagy a feladatokkal, vagy a képi gegekkel is be tudjuk húzni az olvasót, és arra ösztönözzük, hogy maradjon benne a könyvben, és böngészzen benne, nézelődjön benne, és közben az információknak vagy a feladatoknak egy része alkalmanként vagy apródonként meg fog érkezni.
Mennyire alkalmas ez a könyv, hogy a diétákkal, vagy egyáltalán az élelmiszerekkel kapcsolatos tévhiteket eloszlassam?
Azt gondolom, hogy az emberekben a diétákkal kapcsolatban van a legtöbb tévhit, és ennek ez az egyik oka, hogy azok a diéták, amik megoldást kínálnak, azok nagyon leegyszerűsítettek, és nagyon egyszerű üzenetekkel dolgoznak. Tehát ami most viszonylag divatos, mondjuk a ketogén diéta, vagy éppen a szénhidrát csökkentett diéta, vagy az, hogy nem lehet este 6 után enni, ezek nagyon egyszerű egy-egy mondatos üzenetek, és ezért könnyen átadhatóak, és könnyen megjegyezhetőek. Tehát ilyen szempontból, mondjuk marketing szempontból ezek nagyon jók. Viszont a hosszú távú életmódváltásban, tehát ahhoz, hogy valakinek egy olyan étrendje és egy olyan életmódja legyen, amivel hosszú távon tudja alakítani és egészségessé tenni a testét, abban ezek nem működnek, és ott nagyon pontosan látni kell, hogy ezekből az egy mondatokból mi az, ami igaz, és hogy mi az, ami igazából nem igaz bennük, és hogy hogyan lehet ennek mögé menni. Tehát, hogy ez egy fontos célunk, hogy egyrészt ezeket a tévhiteket eloszlassuk, másrészt megmutassuk, hogy milyen információk azok, aminek alapján validan össze tudja állítani valaki a saját étrendjét.
És az élelmiszerekkel kapcsolatos, vagy az alapanyagokkal kapcsolatos tévhiteket is próbáljátok eloszlatni? Vagy egyszerűen rátanítani a gyereket, hogy hogyan lássa ezeket reálisan?
Van egy fejezetemben direkt rámutatunk tévhitekre, de egyébként a tápanyagcsoportokat is megmutatjuk, és megmutatjuk, hogyan érdemes az arányokat összeállítani, és hogy mi mire való, és mi az, amire szükség van, és mi az, ami nem hagyható el az étrendből, és azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne legyen semmiképp az étrend, ami aztán összeáll valakinek a fejébe, ez ne legyen egy restriktív étterem, tehát ne az legyen benne, hogy vannak tilos dolgok, amik ugye szintén egy ilyen jól kommunikálható dolog lenne, hogy ez a 7 dolog, amit sose egyél, ha leszeretnél fogyni, mondjuk ilyesmi. Ez egy kattintásvadász cím tud lenni, de ahhoz, hogy valaki tényleg lássa, hogy mi történik benne, és hogy tényleg tudjon dolgozni a saját étrendjével, a saját életmódjával hosszú távon, ahhoz azt is látni kell, hogy azokat az ételeket, amiket szívesen eszik, amik örömet okoznak, amit jól esik enni, azokat igenis meg kell tudni tartani, úgy kell összerakni az egész napi csokrot, az egész napi tányért, hogy ezzel együtt lehessen ez egészséges.
És az sem megoldás, ha már erről beszélünk, hogy kihagyni valamit, hogy mondjuk cukormentes készítményeket eszik a gyerek, mondjuk az eddigi cukros helyett, mindenből van már cukormentes vagy cukorpótlóval készült étel.
A cukrok meg a cukorpótlók az egy picit kétféle irány is, én azt gondolom. Egyrészt nyilván van minden ételnek valamilyen kalóriatartalma, és ott meg lehet nézni, hogy a cukormentes vagy a cukorpótlóval készült, ott valóban van különbség a kalóriatartalom között. Illetve vannak olyanok, akik hajlamosak inzulinrezisztencia vagy cukoranyagcserezavar kialakulására, őnekik tényleg nagyon oda kell figyelni, hogy úgynevezett natív cukrokat, tehát a cukros cukrokat ételből, italból lehetőleg kerüljék. Ugyanakkor én azt szoktam mondani a betegeimnek, meg akik tanácsot kérnek, hogy én azt gondolom, hogy a kristálycukorról, a szőlőcukorról minden rosszat tudunk már. Ezekről a cukorpótlókról nem biztos, hogy már mindent tudunk, főleg az újabbakról kevesebbet tudunk, és egyre többet tudunk arról, hogy az édes íznek önmagában van egy olyan működtetése a szervezetben, ami ha nagyon nagy mennyiségben érkezik meg, akkor nem feltétlenül jó irányba viszi el az anyagcserét. Tehát, hogy én nem szoktam arra biztatni senkit, hogy pont ugyanolyan édesen egyen, csak cukor helyett cukorpótlót használjon.
Legyen szokása az, hogy kevésbé édes dolgokat eszik?
Keressen új ízeket, vagy keressen valóban kevésbé édes dolgokat, vagy keressen másfajta fűszerezést, tehát hogy egy picit induljon el az ízek változása felé is.
Mindjárt beszélünk az alvásról, meg a mozgásról, mert nagyon-nagyon sok érdekes dolog van még, de ezzel kapcsolatban hogy említetted, hogy ezek a 6 óra után ne együnk, tehát amilyen egymondatos változtatás. Szerintem abban nagyon sokszor az is van, hogy ez egyszerű. Tehát, hogy az életmódváltás az nagyon komplex dolog, és ráadásul az első időben állandóan azzal kell foglalkozni, hogy mit eszem, hogyan eszem. És szerintem, hogy felnőtt korban ez hihetetlen macerás. Gyereknél, amit elé tesznek nyilván, hát ott a szülőnek lesz nagyobb feladata, amikor a gyerek életmódváltásáról van szó, meg hát az is iskolai étkeztetés az egy külön téma. De hogy ezen gondolkodtam, hogy nem biztos, hogy csak marketing minden esetben, hanem tényleg, hogy állandóan az legyen az ember fejében, hogy ezt megehetem, ezt nem, hogy akkor mi lesz az ebéd, hogy elkészítsem előre, szerintem ez nem mindenkinek fér bele, vagy úgy érzi, hogy nem fér bele.
A könyvnek nagyon fontos üzenete az, hogy nem cél az, hogy valakinek folyamatosan ezen kelljen gondolkozni, és hogy emiatt ez az egész napnak a programja legyen, hogy éppen most ezt megehetem, nem ehetem meg, vagy hogy mit fogok enni holnap vagy holnap után. Az egy nagyon hangsúlyos rész, hogy az egész életmódváltást ezt nem egybe kell megcsinálni. Tehát nem az van, hogy akkor én holnaptól kezdve folyamatosan arra figyelek, hogy megeszem, nem eszem, eleget mozogtam-e, hanem ez egy nagyon sok pici lépésre bontható dolog, és önmagában azzal mondjuk, hogy azt elhatározom, hogy holnaptól kezdve a 10 órai zsemlébe teszek egy szelet uborkát, azzal már el tudtam indulni az életmódváltás felé, és hogyha sok ilyen pici lépést időben, akár hosszú idő alatt egymás után tudok rakni, akkor évek alatt úgy fog alakulni a testem, úgy fog alakulni az életmódon, ami az egészségemet szolgálja.
Mondanám még ilyen pici lépést, mint ez az uborka, csak azért, mert hogy ennyire egyszerű, ez egy fontos információ.
Zöldségekkel nagyon sok pici lépést meg lehet csinálni, az első és gyerekkorban is, meg azt gondolom egyébként felnőttkorban is, az a kérdés, hogy egyáltalán mik azok a zöldségek, amiket szívesen megeszik egy gyerek vagy egy felnőtt. Ilyenkor az nagyon fontos, hogy a zöldségeket az ember ne úgy képzelje el, hogy van az, ami a finom főzelékben, van az a zöldség, mert azt nyilván nagyon kevesen szeretik, illetve mondjuk a bekevert salátákat nagyon kevesen, a gyerekkorban nagyon kevesen szokták szeretni, de például az ki szokott derülni, hogy a salátát, hogyha egyébként nincsen rajta a saláta öntet, akkor már szereti. Tehát, hogy itt is érdemes pici lépésekre lebontani, hogy ja, egyébként azt a zöldet én elrágcsálom. Én meg szoktam kérdezni, mondjuk, hogyha elmegy valaki gyors étterembe, ugye most már azt hiszem minden gyors étterembe a hamburgerből egyenként ki lehet venni a hozzávalókat, hogy mi mindent szoktak kivenni belőle. Tehát, hogy marad-e a végén, vagy egy paradicsomkarika, vagy egy jégsaláta, vagy egy uborka a hamburgerben. Mert önmagában az, hogyha ezek közül valami benne marad a hamburgerben, az már zöldségevésnek számít. És hogyha annyit el tud dönteni, hogy ezentúl, amikor hamburgerezik, akkor nem sült krumplit teszik hozzá, hanem mondjuk egy salátát, amire nem önti rá az öntetet, mert nem szereti az öntetet, az egy jelentős lépés lesz előrefele menet.
Dr. Gád Zsófia gyerekgyógyász endokrinológussal Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva még maradunk ennél a könyvnél, azonnal jövünk vissza.